Rádióegyetem. Politikai esztétika. A tömeg láthatósága. Radnóti Sándor előadása.
Felvázoltam az elmúlt órákon egy sémáját annak, hogy a politika és a művészet viszonyát különböző korszakokban hogyan lehet elképzelni. Most szeretném ezt a sémát egy másik sémával kiegészíteni, illetve azzal összehasonlítani, amely nem tőlem, hanem egy francia filozófustól, Jean Rancière-től származik, akinek a nevét már említettem. Nem egész a szerencsés a bemutatkozás, mert más és nagyobb szabású könyvei is vannak. Egy 70 fölötti élő francia filozófusról van szó, de minden esetre egy kis beszélgetésből, pontosabban interjúból kialakult kis könyvecskével mutatkozott be egy pár évvel, talán két évvel ezelőtt a Magyarországon. A Műcsarnoknak van egy ilyen kis fehér sorozata, amelyben ez olvasható, esztétika és politika a magyar címe, amely valójában csak az alcíme az eredeti műnek. Rancière rendkívül szellemes és érdekes filozófus. Egy nagy probléma van vele, nevezetesen az, hogy különösen ebben a művében, vagy az ilyen rövid esszéisztikus művében nevezetesen az, hogy nem szokta odakötni a gondolatait azokhoz az akadémikusan vagy akadémiailag bevett háttérhez vagy elemekhez, amelyben az ember ezt ellenőrizni tudná. Tehát amiben... Szóval egy akadémiai, vagy akadémiailag képzett szakembert időnként arra késztet, hogy felálljon a haja, mert miért is utal itt most Platónra? Mi az, ami Foucault itt összekapcsolja a Platónnal, és így tovább? Tehát az, ami szokásos egy akadémiai diszkuszióban, hogy megadja azt a helyet, ahol az ember, ha érdekli, akkor utánolvasson, ha érdekli, akkor ellenőrizze, hát ezek itt nem igen találhatók meg. Mégis nagyon érdekes az elgondolás, és érdemes a figyelmünkre. Annál is inkább, mert ő az a modern filozófus, aki a legdirektebben és legközvetlenebből foglalkozott a mi tárgyunkkal, az esztétika és politika egymáshoz való viszonyával. És ő is abból indul ki, hogy a művészet területén különböző korszakokat, rezsímeknek nevezi ezt ő. Rezsímeket lehet megkülönböztetni, és az első rezsímet, amelyet Platonnal hoz összefüggésbe, és az antikvitásra vél uralkodónak, azt a képek etikai rezsímjének nevezi. A képek etikai rezsímje, tehát itt elsősorban olyasmikre gondol, mint az antik, a görög festészet, illetve szobrászatnak a képi világa, a görög drámák képei képi világa, illetve a görög színház képi látványa. Ugye ő itt nagyon, mint egész esztétikai elgondolásában az érzéki felosztása az, ami számára döntő. Úgyis ez a könyv, amelynek magyarul a címe Esztétikum és Politikum, annak az eredeti címe az, hogy az érzéki felosztása. Hogyan osztható fel az érzéki. Erről fogunk kicsit később részletesen beszélni, most maradjunk annyiban, hogy az érzéki itt nagyon erősen, tehát a látványvilág, a kép, illetve a szavak világában a képek megjelenítése, vagy megjelenítődése, az nagyon erősen összefügg ebben az első esztétikai rezsimben, amelyet Rancière elkülönít, vagy megkülönböztet. Ez nagyon szorosan az etikával áll összefüggésben, tehát az etosszal. Emlékeztetném magukat arra, hogy ez elég szorosan összefügghet, vagy összefüggésbe hozhatjuk azzal, amit az első kifejezetten a politikai filozófia tárgyával foglalkozó órámon mondtam, hogy az antikvitás politikai filozófiája az erény filozófiája. Tehát azt különbözteti meg a politikai elképzeléseket, a politikai gondolkodást az antikvitásban és a modernitásban, hogy közvetlen kapcsolatot vél felfedezni, vagy követel, vagy kíván az erény gyakorlása és az együttélés, az emberek együttélése között. Ez az, ami olyannyira bonyolultá válik, már Rómában is természetesen, ahol az erény követelése megmarad, de gyakorlása, és természetesen más helyein is az antik történelemnek, a görög városállamok története is jó példa erre, nem beszélve azokat a nagy barbár fenyegetéseket, amelyek éppen az erény összeomlásával fenyegettek, mint a perzsa támadás, vagy hasonlók. De maga az elmélet az mindig megmaradt ezen az emelkedett, és mint emlékeznek az újkor első politikai filozófusa Machiavelli számára már abszurdnak tűnő, lehetetlennek tűnő szinten, hogy az emberi együttélést közvetlenül és direkt módon határozza meg az erény gyakorlása. Ezt az antik politikai elméletnek ezt a jellegzetességét összefüggésbe lehet hozni Rancière-nek ezzel az elképzelésével, hogy az első esztétikai rezsim a képek etikai világa, amelyhez még azt is hozzá kell tenni, hogy ebben az értelemben nincs még a művészet elkülönülve, ugye? Itt valóban jellemző az antikvitásra, hogy maga a művészet nagy becsben van, de a művészek jóval kisebb becsben, különösen ha képzőművészek, ugye? Tehát a képzőművészek iparosok maradnak, mesteremberek maradnak, és nem jutnak arra a rangra, arra a létrangra, amelyre később a művész alakja jut. De nem jut még erre a létrangra a következő rezsimben sem, és ezt a rezsimet a reprezentáció vagy a mimézis rezsimjének nevezi Rancière. És egy másik antik szerzőtől, nem Platontól, hanem Arisztotelésztől származtatja, eredezteti ezt az elképzelést, mondván, hogy itt az erény gyakorlásával, tehát a képekben megmutatkozó és a képekben lecsapódó erény elvvel vagy erény eszmékkel szemben a hasonlóság, az utánzás az, ami a döntővé válik a művészetekben, nevezetesen a valóságnak az utánzása. Ugye? Tehát mondjuk, ha azt mondhatnánk, hogy az első rezsim, az első Rancière által felállított esztétikai rezsim az igazsággal foglalkozik, akkor ez a második rezsim a valósággal foglalkozik. Ugye? A valósággal, amelyet egy bizonyos tevékenység forma, illetve egy tevékenységi csoport, az képes reprezentálni, tehát képes utánozni, képes megjeleníteni, képes olyan operációkra és mahinációkra, amelyek sűrített módon és ezért hatásosabban jelenítik meg a valóságot. És kétségtelen, hogy ez az elgondolás, noha rendkívül vázlatosan van Rancière-nél kifejtve, de szeretném, ha a fél év során elolvasnák ezt az egyébként egész igen rövid szöveget, az esztétika és politikát. Ez gondolom itt a könyvesboltban is kapható, de a műcsarnok boltjába, vagy pénztárába szintén kapható. És hiába, ha vázlatosan van kifejtve, de kétségkívül korrelál ez a második, ez a mimetikus vagy reprezentációs rezsim azzal a ténnyel, hogy tulajdonképpen a 18. század közepéig a művészetről való beszéd diskurzusa az arisztotelészi diskurzus volt. Senki nem lépett ki a mimézis elmélet diskurzusából, az arisztotelészi mimézis elméletnek a diskurzusából. Minden esztétikai kísérlet, minden esztétikai gondolat valamilyen módon rekurrált erre az elképzelésre, és még a nagyon vele ellentétes törekvéseket is ezen a nyelven fejezték ki. Ez nagyon jó példa a Foucault-i diskurzus elméletre, hogy amíg egy diskurzus uralkodik, addig még a kifejezetten eretnek, szubverzív gondolatuk is ennek a diskurzusnak a nyelvén jelenítődnek meg, vagy szólalnak meg. Egy másik igazolása lehet ennek a Rancière-i elképzelésnek az, hogy ebben a rezsimben, ebben a mimetikus rezsimben az, hogy mit utánoznak, vagyis a műtárgyanak hihetetlen erős jelentősége van. Akik hallgatták a másik kurzusomat, azok emlékezhetnek arra, hogy amikor Schopenhauer esztétikájáról beszéltem, akkor felemlítettem, hogy Schopenhauer még a maga hierarchiájában és esztétikai felosztásában, például a képzőművészetnél nagyon erősen tartja magát ahhoz az évszázados hagyományhoz, amelyben a képzőművészet tárgya az alapja a hierarchiának. Mit ábrázol a mű? A legalján van az olyan igénytelen dolog, mint a csendélet, és a legtetején van a történeti festészet, a nagy történelmi eseményeknek, a nagy történelmi alakoknak, vagy a nagy bibliai alakoknak, vagy nagy vallási történeteknek az ábrázolása. Ez egy hierarchiát képezett, ez adott esetben szociológiai hierarchia is volt, tehát magasabb szinten állt a társadalmi ranglétrán az a festő, aki ilyen nagy dolgokra vállalkozott, mint az, aki igénytelen csendéleteket festett. Ugye ez egy későbbi szempontból tökéletesen abszurd, hiszen a következő rezsimnek a szemlélete éppen az lesz, hogy a tárgy lényegtelen, a megformálás válik a lényegessé. Ezt nevezi Ranciere esztétikai szemléletnek. De maradjunk még egy pillanatig ennél az elképzelésnél, tehát a hierarchizált elképzelésnél. Tehát az az állítás, és ez igazolja a koncepciót, hogy a mimetikus rezsim, vagy a reprezentációs rezsimben az, hogy mit utánoz, az, hogy mit reprezentál, tehát a műtárgya az rendkívül jelentős, alapvető jelentőségű dolog, és ez az, ami még mindig nem teszi lehetővé azt, hogy a művészetről mint művészetről beszéljünk, hanem csak különböző művészetekről tudunk beszélni, és újra minden egyes művészetek esetében, és minden egyes művészetek különböző tárgyválasztásának az esetében újra és újra azt mérlegeljük, hogy a téma méltó-e, hogy a téma jelentőse, hogy a téma nagy-e. Amikor a valóságot megjeleníti, akkor közelebb áll-e az igazsághoz, vagy nem. Most persze ellene vethetik azt, hogy a csendéletnek is nagyon erős igazságambíciói voltak, hiszen a csendéletekben egy allegóriát láthatunk az esetek túlnyomó részében. A csendéletek nagyon erősen vallásos művek tudnak lenni, amelyek azt mondják az embernek, hogy vanitátum vanitas, hogy hiúságok hiúsága, hogy tobzódtok a földi élet gyönyörűségeibe, és nem gondoltok a túlvilágra, nem gondoltok a lényegre, nem gondoltok a igazán súlyos tényeire az emberi életnek, amelyek túlra vezetnek. És valóban nagyon gyakran megjelenik a csendéletben a koponya is, vagy valamilyen utalás a halálra, és az sem véletlen, hogy sok európai nyelven a csendéletet halott természetnek nevezik, natura mortának, vagy nature mort, vagy ilyesmi. Ugye? Tehát az, hogy elcsendesedjen az élet, ahhoz meg kell fosztani az élettől azokat a tárgyakat, amelyeket ábrázol, tehát döglött halakat, döglött húsokat, leszakított citromokat, és hasonlókat kell szépen elrendezni ahhoz, hogy létrejöjjön a csendélet. Tehát valóban akár a halott természet, mint sok nyelv mondja, akár a magyar csendélet, tehát ezek is van persze más nyelveken megfelelője, still leben németül, still life angolul. Itt meg a csend, ugye, a csendnek ez a jelentése, mindezt ellenem vethetik, ez kétségtelen. De akkor is világos, hogy ez a fajta, ha így fogjuk fel a csendéletet, akkor ez egy egyszerű allegória, egy egyszerű utalás arra, amit sokkal bonyolultabban, sokkal komplikáltabban, és egy sokkal rétegzettebb, motiváltabb, gazdagabb tanítás formájában ábrázol mondjuk egy olyan kép, mint látogatás Mária és Márta házában. Ugye emlékeznek a Bibliának erre a későbbiekben olyan fontos és lényeges elemére, amikor ennek a két asszonynak a házába belép a mester, Jézus Krisztus, és az egyik asszony az sürgölődik, forgolódik, a másik pedig ez Márta, és Mária pedig a lábához ül a mesternek és hallgatja. És akkor a Biblia szerint Márta egy ponton azt megelégeli, és kéri a mestert, hogy szóljon a testvérének, Máriának, hogy ő is, nem tudom én, terítsen, vagy tegye ki az asztalra a poharakat, vagy ilyesmit. És akkor Jézus Krisztus azt mondja, hogy hagyd, ő a jobbik részt választotta. Na most ez a történet, amely egyébként később megtalálta a maga útját, mint annyi más történet a Bibliában, hogy analógiát találjon egy ószövetségi történettel, Rákel és Lea történetével, ez lett a vita aktíva és a vita passíva, a szenvedő, a cselekvő és elszenvedő életnek, mint a két alapvető emberi élet magatartásnak az alapszimbóluma vagy alaptörténete. Most tehát azt lehet mondani, hogy aki arra vállalkozik, hogy ezt a történetet meséli el, utánozza egy festményben, az magasabb szinten áll ebben a rezsimben, mint a csendéletnek a festője. De ez az, ami megváltozik a következő rezsimben, és ezt a rezsimet nevezi Ranciere esztétikai rezsimnek. És ez megint egybevág, úgyhogy ez egy jó elmélet, amely jól felhasználható, és egybevág más hasonló elméletekkel, hasonló művészetfilozófiai elméletekkel, amely egybevág azzal a felismeréssel, ezt én igen sokszor szoktam elmondani, hogy a 18. század abban a tekintetben is kitünteti magát filozófiailag, hogy a filozófia egy nagyon komoly küzdelemben kidolgozza magából a művészet fogalmát, megkonstruálja lényegében a művészet fogalmát, és a modernitásnak egyik alapvető jellegzetességévé válik, hogy ezen túl nem azok a egymástól szociológiailag, kulturálisan, néha nagyon távol álló tevékenységformák képében látja vissza a művészetet, hanem megtalálja ezekben az egységet. Mint emlékszünk, ennek megvannak a maga előzményei, hiszen a ut pictura poesis, mondja Horácius az Ars Poetikában, ahogy a festészet, úgy a költészet is, mondjuk ez is elindított az esztétika történetében egy hosszú-hosszú eseménysort, amely állandóan arra késztette az elmélkedőket, művészetről elmélkedőket, hogy összehasonlítsa a festészetnek és a költészetnek a hatóképességét, az erejét. És más hasonló elemek is voltak, amelyek már megelőzték ezt a megkonstruálását a művészet fogalmának, de a művészet fogalma valóban a 18. században konstruálódott meg, és akkor most Ranciere nyelvére fordítva ezt le, ebből következett az, amit ő esztétikai rezsimnek nevez. Na most mit is jelent az, hogy esztétikai rezsim? Az, hogy most először elkülönült az emberi tevékenységek területéről a művészi tevékenység, hiszen valóban, ne felejtsük el, most történelemről beszélek, ne felejtsük el, hogy mind a két előző rezsimben nagyon-nagyon sokféle dolognak a végeredménye vagy eredménye lett a művészet. Ugye, amikor a középkorban céhekbe szerveződtek az iparosok, vagy kézművesek, és ezek között az egyik volt a festőcéh, akkor ez semmiképpen nem különbözött az asztalos céhtől, vagy az építész céhtől, vagy más céhektől. Tehát nem állíthattuk, ugye maga a céh volt a döntő jellegzetesség, és ezért tulajdonképpen, ha a céheknek a világát nézzük, akkor azt látjuk, hogy különböző gyakorlati tevékenységek vannak, amelynek irányát és célját tekintve különbözők lévén, különböző praktikus okokból különböző céhekbe tömörülnek, de maguk ezek a céhek nem kerekedik a másik fölé, hanem egy racionális elrendezése a kézműves emberi tevékenységnek az, hogy ez a céhek világába jelenjék meg. Na most ez az, ami általában jellegzetes volt, hogy valamilyen képességet, valamilyen technét jelentett a művészet, valamit a művész tudott szobrot alkotni, tudott olyan festményt alkotni, amelyen emberek felismerték magukat, tudott elhihető, odaillő jeleneteket ábrázolni, tudott másfajta művész kellemes, édes hangzatokat előidézni különböző zeneszerszámokon, vagy az emberi hangon, és így tovább. De maga az a gondolat, hogy mindez egy önálló új egységben jelenjék meg, és ezt az egységet neveztessék esztétikumnak, amelynek egyes elemei, vagy egyes részei a festészet, és a zene, és a kertművészet, és a költészet, és így tovább. Ez az az újdonság, ami egy új pozícióját teremti meg a művészetnek, és ezt nevezzük az esztétikai rezsimnek. Most itt tudunk belépni oda, ahol a múlt órának egyik fontos témája volt, hogy azzal, hogy kialakul ez az esztétikum, ezzel ugye egyrészt a formai megalkotottságnak egy hihetetlen ereje támad, egy hihetetlen túlereje támad a tárgyal szemben. Ugye ez jól látható az egyik nagy fordulatánál a 19. század művészetének, amikor a nagy történeti festészet, beszéltem erről múlt órán, nagy történeti festészet művei helyett megjelennek az impressziók művei. Ugye, ahogy nagyon sok izmus a Gúny nevéről kapja a nevét, mert először gúnyosan emlegetik, majd ezt az illetők büszkén vállalják, és elfogadják magukra. Így lett az impressionizmusból is impressionizmus. Egy Monet kép, ami valóban ez volt a cím, hogy impresszió, tehát benyomás. Ezt egy kritikus gúnyosan említette fel, még a régi rezsimnek, a régi elképzelésnek a kritikusa, aki számára olyannyira fontos volt a tárgya a képnek, hogy ez a jelentéktelen tárgy, egy impresszió, egy benyomás, ez önmagában is minősítette a művet. De ők megfordították ezt a dolgot, mondván igen, mi impressziókat akarunk ábrázolni, meg akarjuk formálni az impresszióinkat, és ez semmivel sem kevésbé jelentős, sőt egyáltalán nincs értelme annak, hogy ezt a történeti festészettel szembeállítsuk. Csak azok az eddig alacsonyabb rangúnak tekintett tárgyak, megformálás tárgyai, mint a tájkép, hirtelen a legjelentősebbé vált, és az impressionisták, azt lehet mondani, hogy túlnyomó részben tájakat festettek. A tájak különböző időjárási rezdülések alapján való különbségeit festették. Monet megfestette a Rouen-i katedrálist a nap különböző szakaiban, hajnalban, éjszaka, alkonyatkor, delelőn, és mindig újabb és újabb művet kapott, szinte feloldódott ebben a párában, a szemnek ebben a különböző látványaiban feloldódott maga a középkori gótikus épület, és egy új minőség keletkezett, és ez az új minőség elsősorban formai minőség volt, most már nincs olyan nagy jelentősége a tárgynak. Hogy jön ez a politikához? Természetesen továbbra is megmaradt, és újabb és újabb viták tárgyát képezte az, beszéltünk erről elmúlt alkalommal, hogy a művészet legyen elkötelezett, vállaljon részt a világ bajaiban, és legyen közéleti, és szólítsa fel a magyarokat, hogy talpra mondjuk, vagy hasonlók. De volt egy másik, és nem kevésbé jelentős elem is, nevezetesen az, hogy ez a fajta fordulat, a modernitásnak ez a fordulata, amely az esztétikumot elválasztotta és különválasztotta, ez egyben életforma ajánlatként is fel volt fogható. Tehát egyrészt volt egy immanens fejlődése a művészetnek, amely eljutott ezen a ponton egy paradigmaváltáshoz, egy új rezsimhez, amelyben a művészet és a művészi forma ütött mindent, amelyben jelentősebb volt az, hogy művész voltál, mint az, hogy mely művészetben alkottál. Jelentősebb volt a megformálás, mint a tárgyválasztás. Ez volt a dolog egyik oldala. De mindez, ahogyan ezeket cselekedtük, ez egyben életforma kínálatot, életforma ajánlatot is jelentett, és az az érdekes dolog történt, hogy egy útnak az elején jelent meg ennek a klasszikus megformálása, vagy klasszikus elgondolása Schiller elméletében az emberiség esztétikai nevelésében. Ez egy hihetetlenül jelentős és fontos mű, amely pontosan ezt fejezte ki, ezt az elgondolást, hogy amely most már nem a tárgy jelentőségét kereste a művekben, a mi alkotásokban, hanem a tárgy megalkotásának, a tárgy befogadásának, bármilyen tárgy megalkotásának, bármilyen tárgy befogadásának az esztétikai magatartás jellegét, amely egyben egy kínálat, egy ajánlat volt arra, hogy éljetek így, legyen ez az életetek. Hogy az esztétikai befogadás, esztétikai teremtés és az esztétikai befogadás mintájára teremtsétek meg az életeteket, és alkossatok szép életet magatoknak. Ez volt az esztétikai nevelés, az emberiség esztétikai nevelése, és ez nem is véletlenül a 1790-es években íródott, és jól látható a művön, hogy még a maga a felbuzdulás, a pátosz a műnek a francia forradalomból és annak következményeiből származott, amely azt kínálta az emberiségnek, hogy valóban új alapokra helyezheti az emberi életet. Maga a francia forradalom kimenetele és a nagy terror bekövetkezte, hogy csalódást okozott a Schiller gondolataiban és pályáján, és ez a csalódás nem bomlasztotta szét a koncepciót, hanem éppen azt az elemét emelte ki, amely a politikait a művészetben nem a politikai tett, a politikai forradalom kíséretéként fogta fel, vagy annak művészi előkészítéseként, hanem magában a művészetben, magában a művészethez való viszonyban látta meg azt a politikai opciót, azt a politikai javaslatot, mondom az életforma javaslatot. És ezzel ott vagyunk, és ez állandó modelljévé válik a modernitásnak, és ez jelentkezik az avantgardban is, hogy a művészet egyik oldalon rendkívüli mértékben kényes a maga immanens szabadságára, önállóságára, függetlenségére, szélső értelemben akár arra, hogy a művészet semmi másról ne szóljon, mint a művészetről. A művészet csak a művészetért legyen, de mindezzel, és ez ugye az észcsele, ez a dialektikája a történéseknek, mindezzel a másik oldalon egy életformát kínált, egy alternatív életformát kínált, egy nem szűklátókörű, egy nem a saját szűk életbe bezárt, hanem univerzális életformát kínált, és végül is ez lett a legerősebb vonatkozás a politikai értelemben az esztétikumnak. Rancière azt mondja, hogy ez a három rezsim után következett egy negyedik. Magyarul ennek a paradigmának is vége, a modernitás paradigmájának, az esztétikum paradigmájának is vége, és ez felbomlott. Ezt ő a posztmodernhez köti, köthetnénk máshoz is, és persze az elemeit, a hátterét nagyon is visszaköveti a történelemben. Ehhez azonban meg kell ismerkedni egy új fogalommal, amely talán már említettem, mikor a politikai filozófiáról beszéltem, sőt biztos, hogy említettem, de akkor most megint előveszem, és ez a láthatóság és a láthatatlanság fogalma. Ugye itt nagyon erősen az érzéki felosztásánál, az érzékiség problémájánál vagyunk. A művészet az érzékivel foglalkozik, érzéki képekben, érzéki jelenségekben, érzéki elemekben kínál valami táplálékot az embernek, kínál valami értelmezni valót, kínál valamit átélni valót, és kínál elsősorban valami érzékelni valót. És szembeütközik azzal, hogy van, ami láthatatlan, van, ami nem látható. És ennek a nem láthatónak van egy nagyon-nagyon erős politikai értelme. nevezetesen nem látható az, akik a föld rabjai. Damné de la terre, ugye, a rabjai a földnek, ugye ez egy Fanon nevű afrikai, algériai, francia nyelven író, radikális elmélkedőnek volt a nevezetes könyve, de hát jóval messzebb és régebbre megy vissza ez a láthatatlanság, láthatatlansága annak, akit valahogy kivett magából a társadalom, vagy aki a társadalom legalján van, láthatatlansága a mély szegénységnek, láthatatlansága a legkülönbözőbb rabságba vetett emberi lelkeknek. Na most ez a láthatatlanság, ez egy nagyon erős és nagyon súlyos probléma. Ezt egy példáját ennek említettem még ennek a kurzusnak az elején, ugye a hajléktalan láthatatlansága. Nem tudjuk megtenni azt, hogy állandóan láthatóvá tegyük a hajléktalant. Ha segíteni akarunk, egyen-kettőn segítünk, azt látjuk, azt szembe jön velünk, azt látjuk, de nem tudjuk, ha nem akarjuk az egész életünket ennek szolgálatába állítani, vannak kiváló emberek, akik ezt teszik, akkor előbb-utóbb létre kell hoznunk magunkban azt a mechanizmust, hogy láthatatlannak tekintjük, hogy egyszerűen, mint az üvegen átmegy rajta a tekintetünk, ha szembe jön velünk. Na most ez a láthatatlanság, ez egy nagyon nagy változáson ment keresztül akkor, amikor a 19. század elején hatalmas tömegek kezdtek először Angliába, és aztán a században folyamatosan más országokban is. Hatalmas tömegek kezdtek egy helyen megjelenni a munkaszervezés okából, hát ezt nevezzük a proletariátusnak, ugye a gyári proletariátus, a proletariátus tömege. Minden 19. századi szocialista gondolat értelmezhető úgy, hogy megtörtént egy hatalmas tömegnek a láthatóvá válása, ez politikailag értelmezhetővé tette őket, politikailag megszervezhetővé tette őket, megjelenik a tömeg, megjelenik a multitudó, megjelenik egy artikulált tömeg, ugye? Na most ugye a tömeg láthatósága itt a igazi kérdés, hogy hogyan válik egy tömeg láthatóvá? Hát úgy, hogy megindul. Ugye? Ez évszázadokon keresztül mindig is a rettegés tárgya volt, ha egy tömeg megindul. Ugye a parasztlázadások, középkori vallási meszt öltő különböző parasztlázadások, ahol azok a tömegek, akik addig nem voltak tömegek, mert szét voltak osztva különböző földesuraknak a földjein, mint jobbágyok, azok összecsődülnek, összegyülekeznek és megindulnak valahová. Ugye? Ez az, ami olyan halálos veszedelmet jelentett, amelyet tűzes trónnal való megégetéssel kellett büntetni, ezrek karóba húzásával, szörnyű büntetésekkel és szörnyű példát statuálásokkal. Nem a speciális szadizmus volt az oka annak, hogy ezt a szörnyű büntetést kitalálták, a karóba húzatást, egy embert ráültettek egy karóra és egy kihegyezett fára, és hagyták, hogy a saját súlyától hosszú órákon vagy akár napokon keresztül süllyedjen le és szakadjanak szét a belső szervei. Nem, ez a kegyetlenségnek a színház volt a jelentősége, az, hogy híre menjen, hogy elrettentő ereje legyen. A szörnyű kegyetlenkedés nem az emberek szadizmusából származik, hanem a politikai okokból, az elrettentő reklámértékéből a dolognak. A tüzes vastrón sem jelentett más Dózsa György esetében. Ez egy elképesztő paradoxon volt a 19. századnak, hogy ezt a tömeget a kapitalizmus logikája előállította, tehát létrehozta azokat a szerveződési formákat, amelyben ezek a tömegek jelen voltak és adva voltak. És akkor valóban felmerült az a kérdés, hogyan lehet ezeket megtartani, rendben tartani, hogyan lehet elkerülni a tömeg, a láthatóvá váló tömeg, a politikaivá váló tömegnek a veszedelmét. Erre ugye számos megoldás született, azoktól a szörnyű formáktól, amelyekről például Engels beszél a angliai gyári állapotokról, a gyermekmunkáról és hasonlókról, tehát ahol valóban csak egy erőszak szervezet fenntartásával és erős kényszerrel lehetett az állapotot fenntartani. És hát aztán a később erre alapozódott a munkásmozgalomnak a gondolata, amelynek hát a legjelentősebb teoretikusa éppen Marx és Engels volt, és a megszerveződött és harcolni képes munkásmozgalom pedig kikényszerítette azt a megoldást, amelyet jóléti társadalomnak nevezünk, tehát azt a fajta alternatívát, amelyben mindent megtettek ennek a láthatóvá vált tömegnek a polgári integrálására, kispolgárrá való integrálására, vagy hasonlókra. Na most ugye ez egyben művészi probléma is volt, már a 19. század szembe találkozott a kérdéssel, mint művészi problémával, művészi kérdéssel is. Hiszen ne felejtsük el, hogy a tömegnek volt még egy megjelenési formája évszázadok óta, nevezetesen a háború. Ugye a háború az, amikor a földesúrnak el kell engednie a jobbágyait, vagy ő maga szervez meg egy bandériumot, és ez összetalálkozik más szervezetekkel, és végül is kialakul a hadsereg. A hadsereg egy látható tömeg, amely szemben áll egy másik hadsereggel, de természetesen ebben is mindig megvan a veszélye annak, és ismételten előfordult a történelemben, hogy ez a tömeg mást gondolt, és lemészárolta a maga vezéreit, és ellene fordult, és a társadalom ellen fordult. Tehát itt van előttünk a tömeg láthatóvá válásának ez a formája is a hadsereg. És akkor hadd emlékeztessek a 19. század egyik legnagyobb regényére, a háború és békére. A háború és béke ugye az események után hosszú évtizedekkel a napóleoni háborút idézte fel, és szerepel benne, és ennyiben ez egy történelmi regény, szerepel benne Napóleon is, és szerepel benne Kutuzov is, az orosz fővezér. És mégis ugye a regény világosan, ennek a regénynek nem ők a főszereplői. De ezre még lehet azt mondani, például Lukács György történelmi regény című szép könyvének az egyik alapgondolata, hogy a történelmi regény strukturális okokból nem a nagy történelmi figurát helyezi a középpontban, hanem az úgynevezett középszerű hőst, és valóban Walter Scott-tól kezdve mindig is azt látjuk, nagyon kevés kivétellel, hogy a jelentős történelmi regényekben nem a jelentős történelmi figurák állnak a középpontban, hanem olyan fiktív személyek, mint ez esetben Pierre Bezuhov, Nyelhyudov herceg, Bolkonszki herceg, Natasha Rostova és mások. De van ennek a regénynek e mögött, a réteg mögött, tehát a középszerű hősök rétege mögött egy harmadik rétege, és ez a tömeg, ugye? Az orosz paraszt, és tulajdonképpen magában Kutuzov figurájában is, Kutuzov Tolsztoj által megképzett figurájában is ez az orosz paraszt jelenik meg, aki nem veszi fel a harcot, aki állandóan hátrál és hátrál és hátrál, de ebben és akár még fővárost is hajlandó kiüríteni. Ugye ez nem csak regény, hanem történelem is, valóban itt a tökéletes érthetetlenség, vagy értetlenség abból állt elő, hogy minden szabály szerint, a hadviselés minden szabálya szerint, ha az ellenség hátrál, ha kiürít területeket, és ha már a fővárost is feladja, akkor győzött. Tehát előbb-utóbb tárgyalni kellene. Csak Napóleon nem számolt ezzel, és utóbb Hitler sem számolt azzal, hogy itt olyan hihetetlen nagy hátország van ebben az esetben, Oroszországnak olyan végtelen mély a hátország, hogy nem tudják erre rákényszeríteni. Tehát valóban Moszkvát beveszi Napóleon, felgyújtja, vagy felgyújtódik, ugye ez vitakérdés, De előbb-utóbb ki kell takarodnia, mert nincs utánpótlás, nem tudja élelmezni a hadseregét, és anélkül, hogy egyetlen csatát elveszített volna Oroszországban, anélkül végül is távoznia kell, és dicstelenül kell elveszítenie magát a háborút. És ez Tolsztoj értelmezésében a tömeg. A tömeg az, aki ezt megteszi, az orosz népi tömegek, az orosz parasztok, akiknek a szelleme ez, hogy egy bizonyos fajta népi bölcsesség, amely ezzel számol, ami végül is bekövetkezik, ez az, ami megjelenik Kutuzov szellemében, de Kutuzov szelleménél is fontosabb és mélyebb magának ennek a tömegnek a mozgása. Na most ez visszamegy egy már a 18. században is felmerülő történelem szemléleti alternatívához, nevezetesen ahhoz, hogy Volternek egy híres levele szól erről, hogy amikor meg akarja írni a 17. század francia történetét, ugye Voltaire nagy történetíró volt, akkor ebben nem elsősorban a nagy csaták, a nagy politikusok, a nagy hadvezérek története érdekli, hanem a tömegek mozgásának, a népnek a története, a kultúrának a története, és így tovább. Tehát ez egy tulajdonképpen egy történetírási alternatíva is, hogy szakítsunk azzal a fajta történetírással, amely tisztán politikai történetírásnak lehetne nevezni, tehát azoknak a csatáknak a története, amelyek befolyásolták egy ország sorsát, azoknak a politikusoknak, uralkodóknak, miniszterelnököknek és hasonlóknak a történet, tehát a nagy figuráknak, a nagy történelmi figuráknak a története, hanem ehelyett vélik egyre inkább és egyre többen a 19. század történetírói közül. Ez egy nagy vita a 19. század történetírásában, aminek előzménye az említett Voltaire levél. Lényegében kialakul kétfajta történetírás, az egyik ez a politikai régióban játszódó nagy történelmi személyiségekre koncentráló történetírás, és a másik, amely a mélyben húzódó folyamatokat igyekszik feltérképezni, és úgy tűnik, hogy ma nagyon erős az utóbbi, ugye a francia történetírásnak ez az Annál nevű iskolája, amelyet úgy is lehetne jellemezni, mint a múlt szociológiája, az elsősorban azokra a szociális folyamatokra helyezi a vizsgálatot, amelyben nem fogunk találkozni, vagy kevésbé fogunk találkozni a híres történelmi nevekkel. Ezzel szemben például megismerjük egy falunak a teljes világát, azokat az ösztönzőket, motivumokat, gazdaságiaktól, vallási hiedelmeken keresztül kulturálisan, amelyek ezt a falut a középkorban befolyásolták, amelyek mozgásait, választásait irányították, és ezzel egy új paradigmája is alakult ki a történetírásnak. De ha most a történetírás speciális kérdéseitől visszamegyek a tömeg művészeti problémájára, akkor persze nem csak Tolsztojt fogjuk ott látni, hanem a 19. század számos művészét, Zolát említeném. Zola, aki például arra vállalkozik, hogy városok regényét írja meg, Párizsét és Rómáit, ugye, tehát ahol tömegek mozognak, hiszen nem szabad elfelejtenünk, hogy egy újabb helye a tömegek megjelenésének a város, ugye. Míg a 19. század első felében még a legnagyobb városok is igen kicsi városok, és csak a szónak nem is mai, de mondjuk tegnap, mert ma már megalopoliszok a nagyvárosok, de ahol 20 milliós, 30 milliós városok is léteznek a Földön, de mondjuk egy tegnapi, egy generációval korábbi értelmében Róma és még néhány Párizs, Nápoly és London kivételével igazi nagyváros nem igen van a 18. században még. Ez a 19. század eredménye, ahogy egyre inkább kialakulnak a nagyvárosok, és ezzel bekövetkezik valami, amire Walter Benjamin hívta fel a figyelmet legélesebben, Nevezetesen arra, hogy míg az ember úgy élte le az életét korábban évezredeken keresztül, hogy nagy eséllyel mindenkit, aki körbevette, ismert, most kialakult egy olyan életforma, amelyben nagy eséllyel borzasztó keveset ismerek azok közül, akik körbeveszik az életemet. Megyek a mozgó lépcsőn, és szembe jönnek velem emberek, és fáradtam, vagy unottan nézem az arcokat, és nagyon-nagyon ritka, hogy találkozom valakivel, még olyan helyen is, felismerek valakit, még olyan helyen is, ahol ennek nagyobb volna a valószínűsége mondjuk az egyetem környékén. Ugye? Sokkal nagyobb az esélye annak, hogy 90-95%-ban ismeretlen emberek jönnek szembe velem, mint az ellenkezője. Most ez nyilvánvalóan ezer pszichológiai, szociálpszichológiai következménnyel járt, amelyet Benjamin, a Párizs a 19. század fővárosa, illetve a Párizzsal foglalkozó az Árkád projekt és más műveiben írt le, és jellemezte úgy ezt a hullámzó tömeget, amelyel állandóan találkozom, ha kilépek az utcára. Az ismeretleneknek azt a tömegét, akit pillanatra megérint, és semmilyen esélyem rá, hogy valaha is újra látom az életbe, valaha is találkozom még vele. Egy olyan masszának ábrázolta, amelyen áthatolni csak sok hatásokkal lehet, és ilyen sok hatásként értelmezte azt is, amikor a dendik, akiknek fő tevékenysége a kúszálás volt ebben a tömegeket kitermelő és tömegeket létrehozó nagyvárosban, amikor a dendik egy teknősbéka sétáltatnak az utcán, és lépteiket a teknősbéka lépteihez irányítják, vagy Baudelaire sokkoló költészetét, ugye? Tehát azokat az elemeket, amelyek egy olyan világban, ahol rengeteg minden állandó, váltakozó kihívás éri az embert, és ezek nagy része érzéki természetű kihívás, a szemnek, a fülnek szóló kihívás. Most ebben a világban valami nagyon erőset kell produkálni ahhoz, hogy valóban odafigyeljenek az emberre, és Baudelaire egész költészetét így értelmezi Benjamin, erre válaszul, ugye a én álszent olvasom képmásom bús fivérem, ugye így szólítja meg Baudelaire a rossz virágainak, a Fleur du Malnak a kötetének az olvasóit, ugye ez a mon hipokrit lektőr, ugye a hipokrita olvasó, ugye? Tehát ezt valamit oda kell vágni, valami hihetetlen erőt, ugye? És ez az, amit a Benjamin felfogása szerint Baudelaire megtesz. Ez jelenik meg Zola művészetében, de visszamehetünk. Ugye, ha emlékezünk Flaubertnél a 1848-as forradalomnak az ábrázolására, ugye, ahol a barikád, a tömegek, ugye, ez az a sok, ami miatt ma sugárutak vannak, Párizs centrumában hihetetlen széles sugárutak vannak, ugye, mert azok, ott nem lehet barikádot felépíteni. Azért olyan széles ez a sugárutaknak ez a rendszere, hogy ne lehessen utcai harcokban barikádokkal megvédeni. Ugye ez ennek kifejezetten stratégiai és rendőri, políciai jellegű oka és magyarázata van. Vagy magának Balzacnak a vállalkozása, ugye? Tehát az, hogy Balzac az emberi komédiát, ugye maga a cím már hihetetlen ambiciózus, ugye egy regény folyam, egy hatalmas regényciklus, amelyet egész életén át ír, és minden eleme valami lazán belekapcsolódik. Ebbe azt a hatalmas tömeget a 1810-es évektől kezdve, vagy 1800-as évektől kezdve, 30-as, 40-es évekig, tehát egy vagy két generáció életéig egy hatalmas tömeget mozgat a francia élet, elsősorban a párizsi életnek a tömegeit. Tehát maga a regény, mint műfaj, nagyon is alkalmazkodik ehhez, vagy nagyon is összefügg ezzel a tömeg láthatóvá válásának a kérdésével. A kérdés az, hogy amikor a modernitás lassan átváltozik, és Az esztétikumnak ez a kitüntetett helye megszűnőben van, nyitott kérdés, hogy így van-e, de fogadjuk el Rancière-rel, hogy itt egy paradigmaváltás történt vagy történik, akkor ezekkel az érzéki élményekkel és érzéki tapasztalatokkal mi következik? Mit lehet ezzel csinálni? Milyen új elemek jönnek létre? Erre most mai órán csak utalni fog, mert ezzel akarok a következő órán foglalni, hogy mire gondoljanak. Itt a Rancière-nek és más francia filozófusoknak is alapvető jelentősége volt számukra annak, hogy egy fogalmat, egy régóta létező esztétikai fogalmat revitalizáltak, és ez a fenségesnek a fogalma. A fenséges az, amely, mint majd ezzel fogok beszélni, a 18. században Kantnál és előtte Edmund Burke-nél nagyon jelentős szerepet kap az esztétikában, és amely utána tulajdonképpen sokáig ilyen csipkerózsika álmodott vagy aludt, és tulajdonképpen a posztmodern gondolatának a legjelentősebb, vagy legfontosabb felvetője, Lyotard, szintén francia filozófus volt az, aki felújította, újra értelmezte, revitalizálta a fenséges fogalmat, és azt mondta, hogy a fenséges az, a fenséges előállítása és a fenséges tapasztalata, a fenséges esztétikai tapasztalata az, ami megfelel annak az új esztétikumnak, vagy új esztétikai törekvésnek, vagy új esztétikai rezsimnek, amely szakít a modernitással, és amelyet posztmodernnek fognak nevezni.
Elhangzott Rádióegyetem. A tömeg láthatósága. Radnóti Sándor. Politikai esztétika. Az ELTE BTK-n 2012 tavaszi félévében elhangzott előadás felvétele. Vágta Kenyeres Balázs.